Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Fejlődjünk Együtt műsornak a második részén, melynek címe Mozgásterápiák útvesztőjében. Beszélgető társam Bölcs Diana, aki többek között gyógypedagógus és szociálpedagógus végzettséggel bír, Isten hozott díja a stúdióban.
Köszönöm szépen, köszöntöm én is a hallgatókat.
És Dia, az első kérdésem vagy kérésem az lenne, hogy kicsit beszélj magadról, illetve azokról a mozgásterápiákról, amiket te ismersz.
Én Győr melletti településen élek a családommal, két gyermek édesanyja vagyok. Hát alapvetően, ahogy mondta, gyógypedagógus, szociálpedagógus végzettségem van, illetve kompetenciafejlesztő tréner és coachként is dolgozok. Épp ezért két irány az, amiben főleg tevékenykedek. Az egyik a gyermekek fejlesztése különböző mozgásterápiás módszerekkel, a másik pedig a felnőtt képzés, ahol oktatóként vagy trénerként tevékenykedem. Én három módszert ismertem meg az elmúlt, hát több mint 10 éve most már, hogy gyerekekkel foglalkozok mozgásterápiás fejlesztés során. Ezek a módszerek a komplex mozgásterápia, a TSMT, azaz a tervezett szenzomotoros terápia, ennek az egyéni és a csoportos formája is, illetve a legutóbbi tanulmányaim, azaz alapozó terápia, mozgásfejlesztői tevékenység. Én ezeket a terápiákat használom, és mind egyéni, mind csoportos formában vannak most már szép számban tapasztalatok is a működésükről.
Köszönöm. És akkor a második kérdésem az lenne, hogy nagyon sok szülő szokta azt mondani, hogy nem értik, hogy miért van szükség mozgásterápiára a gyereknek, hiszen nagyon sokat mozognak. Tudjuk, hogy alapvetően egy mozgásszegény életmód már elterjedt, de éppen ezért sok szülő tudja azt, hogy fontos az, hogy a gyereke sportoljon, kijárjon a játszótérre, és nagyon sokan pedig azt a szemléletmódot vallják, hogy a gyereknek fölösleges mozgás még többet mozgatni, hiszen a természetes fejlődésébe az bele van kalkulálva, hogy ő mozog. Tehát, hogy mit mondanál a szülőknek a tapasztalataid alapján, miért van szükség egy gyereknek mozgásterápiára, illetve mikor van szükség mozgásterápiára?
Alapvetően én is azzal értek egyet, hogy a mozgás az az élet, tehát az élet az a mozgás. Úgyhogy biztos, hogy nagyon fontos, hogy a gyermekeink és a felnőtteknek is az életének a része legyen a mozgás. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol elegendő az a természetes mozgás, amit a gyermek akár a szabadban, vagy egy-egy olyan kis foglalkozáson eltölt az édesanyjával, ahol énekelnek, mondókáznak, különböző mozgásformákat kipróbálnak, vagy éppenséggel valamilyen sportra elviszi a szülő. Gondolom, hogy azokban az esetekben, amikor valami olyan tünetet észlelünk, akár a védőnői hálózaton keresztül, vagy akár az óvodából érkezik visszajelzés, vagy nagyon sokszor egyszerűen csak az édesanya érzi, hogy van valami, ami egy picikét másabb, mint esetleg a többi gyermekkel, akkor ezekre a jelzésekre érdemes figyelni, mert lehet, hogy ő ügyesnek tűnik bizonyos területeken, de egyéb tüneteken keresztül is láthatjuk azt, hogy valami az idegrendszerben esetleg nem olyan stabilan működik, vagy nem olyan a feldolgozás, nem olyan válaszokat kapunk a kisgyermektől, amiket szeretnénk. Ilyen esetekben is nagyon nagy segítség tud lenni a mozgásterápia, hiszen a mozgásterápiáknak az alapja, hogy az idegrendszerre hatunk. Fejlesztőként teljesen más szemmel nézzük a gyermekek mozgását, mert hogy ez egyrészt a mi eszközünk a fejlesztésre, de egy jelzőrendszer is. Tehát azt jelzi nekünk a mozgásnak a koordináltsága, a megtervezettsége, a kivitelezése, a harmonikussága, vagy éppen ezeknek a nem megfelelő működése, hogy az idegrendszernek mely területén lehet esetleg eltérés, és mi az, amiben esetleg nekünk segítséget kell adni. Nagyon gyakran halljuk mostanában, hogy idegrendszeri éretlenség, és hogy ezeknek a tünetei mutatkoznak meg, és erre a mozgásterápiák nagyon jól működnek, hogy mit is értünk ez alatt, hogy az idegrendszernek természetesen éretlenül születnek meg a gyermekek, hogy az idegrendszer éretlen. És pont a mozgás lesz az az eszköz, amin keresztül ő megismeri a környezetét, megismeri a világát, és a különböző érzékszerveknek is a fejlődésével összekapcsolódva egy nagyon szép, folyamatosan egymás segítő, támogató folyamat működik. De ha itt valahol eltérés történik, tehát hogy a mozgáson keresztül, vagy éppenséggel az érzékszerveknek a nem teljesen megfelelő működésén keresztül nem elégséges inger jut be az idegrendszerbe, nem lesznek elég erősek a kapcsolatok, akkor ott bizony történhet egy pici kis bizonytalanság, vagy nem olyan teljes stabilitás. És ezt tudni kell, hogy az embernek van egy csak emberre jellemző mozgásfejlődési mintázata, és hogy ezek szépen, ha egymásra épülve, egymás kiegészítve tudják követni egymást, akkor az idegrendszer a megfelelő impulzusokat megkapja, és szépen tudnak kapcsolódni az idegsejtek egymáshoz. De ha csak pici eltérés is történhet, akkor előfordul, hogy nem tudnak olyan szépen megerősödni ezek a különböző területek, és később, majd amikor már a magasabb szintű, az igazán emberre jellemző funkcióknak kell megjelenni, mint a beszéd, az olvasás vagy az írás, akkor látunk eltéréseket. Ezekbe tud a mozgásterápia nekünk nagyon jó segítség lenni, mert hogy ők pont ez a kiindulási alapja, hogy ezeket a csecsemőkori, kisgyermekkori mozgásokat szinte újra tanultatja, újra húzalozza az idegrendszernek azokat a területeit, ahol esetlegesen nem történt meg, vagy kevesebb lett a kapcsolódás.
Tehát már korábban említetted egyébként, vagy beszéltél erről, hogy mit tud egy mozgásterapeuta, de erről egy kicsit beszélnél még, hogy te miben érzed, hogy mozgásterapeutaként miben vagy te más, mint egy óvónő, és miben tudsz segíteni a szülőknek?
Amit én mozgásterapeutaként vagy gyógypedagógusként egy kicsit más szemüveget, vagy ha lehet így mondani, más szemmel nézem a gyermekeket, az az, hogy, és ezt elmondhatom az összes mozgásterápiás módszerrel, ahol én szerencsére képződhettem, és olyan szakemberektől tanulhattam, akik nagyon magas szinten képzettek mind a neurológia vagy a pszichológia területén, hogy egy olyan látásmódot kaptunk, ahol alapvetően a gyermekeket komplex módon figyeljük meg. Egy mozgásterápiás fejlesztés, vagy amikor mozgásterapeutával találkozik egy szülő, az ott kezdődik, hogy egy komplex, holisztikus vizsgálatot veszünk fel, ami magába foglalja azt is, hogy a gyermeknek milyen volt az eddigi élettörténete, egészen a terhesség, születés, a szülés utáni állapotok. Tehát egy nagyon fontos az, hogy anamnézis felvételében egy nagyon részletes és precíz ismereteink legyenek a kisgyermekről, és utána jön egy olyan vizsgálat, meg a szülőkkel való beszélgetés, ahol fel tudjuk térképezni nem csak a motoros, hanem a szociális területeket, fel tudjuk térképezni a kommunikációs, az orientációs, a különböző viselkedéseket is, és ezáltal tudunk egy teljes képet kapni a kisgyermekről. Nyilván, hogy egy óvodai környezetben, vagy éppen a játszótéren is nagyon sok információt tudunk a kisgyermekről szerezni, de ritkán van az, hogy azokat a mozgásformákat például az idegrendszernek bizonyos területeivel kapcsolja össze az óvónéni, vagy éppen a szülő, hogy ez a fajta mozdulat, vagy éppenséggel az a fajta viselkedés, melyik idegrendszeri területre nek esetleges nem megfelelő működését miatt jelenhet meg. És mi azért mozgásterapeuták ezt keressük. Tehát nem a tüneteket nézzük elsősorban, hogy azok, és onnan indítjuk a fejlesztést, hanem az okokat keressük meg, hogy melyik terület lehet az, ahol esetleg kevesebb idegrendszeri kapcsolódás, vagy nem megfelelő hálózat, vagy feldolgozás alakult ki, és ezeket próbáljuk meg a mozgások bemutatásán, vagy éppen a különböző feladatok végrehajtásán keresztül kideríteni.
Ilyenkor ugye a szülőnek akarva akaratlan is többlet tudása keletkezik, mert ahogy beszél egy mozgásterapeutával, az rávilágít a gyerek viselkedésében az idegrendszeri háttérre is. Hogy te tapasztalod-e azt, hogy a szülők azzal, hogy hozzátok fordulnak, többek lesznek-e, vagy ők is elkezdik ezt a másfajta látásmódot alkalmazni a gyerekeiknél? Segít-e ez nekik valamiben?
Amit én tapasztalok, hogy a szülők érkeznek egyfajta gondolattal, egyfajta érzéssel, nagyon sokszor bűntudattal is érkeznek, mert hogy annyi mindent olvasnak, annyi mindent hallanak, annyi mindent látnak a játszótéren, és nyilván nem tudják, hogy ez most az ő hibájuk, vagy lehetséges az, hogy az idegrendszerben van egy olyan eltérés, amelynek a megsegítésén keresztül tudunk esetleg változtatni azokon a tüneteken, amiket ők tapasztalnak. Amikor ott vannak a vizsgálaton, és ez nagyon fontos, hogy részt vesz a szülő a vizsgálaton, és ő maga is látja, hogy milyen feladatok vannak, mik azok a feladatok, amiket a gyermek így vagy úgy teljesít. Soha nem azt nézzük, hogy jól csinálja-e, hanem hogy hogyan oldja meg. Mert a hogyanból tudunk arra következtetni, hogy ő milyen megoldásokat használ. mi az, amit ő fel tud használni ennek a feladatnak akár a megoldására, vagy mi hiányzik ahhoz, hogy ezt a feladatot az életkori színnek megfelelően tudja végrehajtani. És azután megbeszéljük a szülőkkel végig a feladatokat, hogy lássák, hogy melyik feladatban mi történt, mit láttunk, és hogy annak mi lehet a hátterében. Sokszor én azt látom, hogy egyrészt megkönnyebbülés is van, mert hogy rá tudunk világítani, hogy itt van egy olyan eltérés, vagy idegrendszeri éretlenségi tünet, ami okozhatja ezt. Nyilván meg is ijednek néha, tehát az is természetes, hogy megijednek, hogy itt most olyan események vagy helyzetek derültek ki, amelyek komoly problémát feltételeznek. Nyilván az esetek nagy százalékában tudunk ajánlani, vagy tudok én is ajánlani olyan terápiás utat, ami segítség lehet a családnak. És nyilván ezek azért mindig egyéniek, ezek az utak.
Nagyon sok mozgásterápiát ismersz. Kicsit tudsz-e arról mesélni, hogy milyen gyerekeknek valók ezek a mozgásterápiák, amiket te alkalmazol?
Mind a három mozgásterápia, amit használok, nem tudok azt mondani, hogy egy módszer van, amely minden helyzetre, mindegyik megoldásra, mindegyik tünetre megoldás lehet, hanem ahogy korábban is mondtam, hogy nagyon egyéniek a családok, nagyon egyéni a gyerekek, és ezért a terápiás út megtervezése is nagyon egyéni. Ezek a terápiák azért alapvetően a kiinduláspontjuk, a gyökerük nagyon azonos. Tehát, hogy egy helyről táplálkoznak, és ez nem más, mint amit már beszéltünk, hogy ez az ontogenetikus fejlődésmenet, tehát az a fejlődésmenet, amin végigmegyünk, ami egy program keresztül, hogy a gyermek felemeli a fejét, hogyan kinyomja magát, hogy a fordulások, kúszások, mászásoknak, a felegyenesedésnek a sorozata, és hogy ezek mind-mind egy-egy idegrendszeri területet stimulálnak abban a szakaszban, amikor ez megtörténik. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak az az idegrendszeri terület működik, de a szabályozás túlsúlya azon a területen van. Miután megtörtént a vizsgálat, és nyilván a szülővel is megbeszéljük, hogy miket tapasztaltam, ott mindig elindul a gondolkodás, hogy mi legyen az a módszertan, ami felé a szülőket tudom irányítani vagy segíteni, és a több tényező is befolyásolja, hogy melyik módszert választjuk közösen ki. Ezek a tényezők azért nagyon összetettek, mert lehet akár életkor alapján megnéznünk, hogy melyik módszer az, amelyik a életkor alapján illik a gyermek tüneteihez, problémáihoz, mert hogy az alacsonyabb vagy a kisebb életkorban a TSMT módszert nagyon hatékonyan tudjuk használni, hiszen ott már egészen 3 hónapos kortól kezdve is vizsgáljuk a gyermekeket, és 4-5 éves korig nagyon hatékonynak találom a TSMT-nek mind az egyéni, mint pedig a csoportos formáját, hogy a gyerekeket nyilván a elmaradás mértékétől függően vagy egyéni irányba terelem, vagy éppen ha már azt látjuk, hogy nem olyan nagy az eltérés, és együttműködő a gyermek, akkor a csoportos irányban. Nálam a 4 év alatti gyermekek a TSMT módszerével történik a gyermekeknek a fejlesztése, nagyon szép eredményeket érünk el a módszernek a mind az otthoni, egyéni home training használata során, majd később, amikor csoportba kerülnek, és egy ilyen izgalmas akadálypályákon keresztül, nem csak a különböző területeiken, mozgásos területeiken, hanem a szociális képességeiken is nagyon szép területeken tudunk fejlődést elérni. Nagyobb életkorban én már néha azt tapasztaltam, hogy a gyerekeknek egy kicsit a monotónia tűrését is, vagy éppenséggel a feladattudat kialakulását is szükséges ugye erősíteni, és ebben például a szenzomotoros terápiák után, ami a SMT, vagy akár a DSIT módszer, a motoszenzoros terápiák, ahol már a gyermek saját maga a mozgásán keresztül hozza létre azt az ingert, ami fejlesztő hatású az idegrendszerére, nagyon szép, nagyon jól lehet integrálni ezeket a gyerekeket már 5 éves kor felett. És alapvetően az alapozó terápia és a komplex mozgásterápia is 5 éves kortól ajánlja a módszert. Nyilván már vannak korábbi életszakaszokra is már kidolgozott tanfolyamjaik, képzéseik, de én is azt láttam, hogy 5 éves kortól a TSMT-ben nagyon szépen tudunk óvodáskorban dolgozni a gyerekekkel, és én 5 éves kortól, sőt iskoláskorban már inkább az alapozó terápia és a komplex mozgásterápia módszertanát használom. Az is egy döntő szempont, hogy a szülőknek, és ez nagyon fontos, hogy milyen terhelhetősége van. Tehát, hogy a módszereket én mind a hármat nagyon értékesnek tartom, és az alapjait tekintve sok mindenben azonosak, a cél is azonos, de nyilván mások azok az eszközök, vagy éppenséggel lehetőségek, amelyikkel tudunk dolgozni. De figyelnünk kell azt is, hogy a családnak milyen lehetőségei vannak, hogy ők inkább az otthoni terápiát részesítik előnybe, vagy a területen, a környéken elérhetőek a csoportos fejlesztések, és akkor oda el tudja hordani a gyermeket. Milyenek a lakáskörülmények? Tudják-e esetleg, a TSMT-nek vannak ugye karakterisztikus eszközei, amik azért helyigényel is rendelkeznek, és vannak családok, akiknek lehetőségük nem biztos, hogy annyi, hogy azokat az eszközöket tárolni tudják, vagy elővenni tudják. Ilyenkor például a komplex mozgásterápia, aminek nagyon kicsi az eszközigénye, nagyon hatásos tud lenni a fejlesztés területén. Tehát a módszerek kiválasztása az nem csak az én szakmai élésem, hanem a családdal való közös megegyezés során alakul ki, hogy mi legyen az az út, amelyen ők tudnak vállalni, és amit tudnak végigjárni a kisgyermekkel.
Akkor ezek szerint a KMT-nek is vannak otthon végezhető gyakorlatai, amit mondjuk a szülőknek egy home trainingben oda tudsz adni, illetve akkor az alapozónak is lehetnek olyan részei, amiket akár otthon is tudnak gyakorolni.
Az én tudásom szerint a komplex mozgásterápiának van csoportos, illetve egyéni formája is. Az egyéni formáját azt a szülők otthon ugyanúgy, mint a tervezett szenzomotoros tréningnél együtt tornáznak a kisgyermekkel, egy napi 15-20 perces tornáról van szó, de nagyon kevés eszközigényen. Itt nem a szülők azok, akik, mint a TSMT módszerbe, hogy egy nagy labdán vagy egy billenőlapon, gördeszkán mozgatják a gyermeket, így hozva létre az egyensúlyozó rendszerben a különböző ingereket, hanem a gyermek már saját maga képes mozgatni a testrészeit, a fejét, a lábát, a kezét, forogni, és hát nyilván ebből kifolyólag azért tényleg fontos, hogy 5 éves kor felett legyünk, mert egy 3-4 éves kisgyermektől talán még nehezebb azért elvárni, hogy fegyelmezetten és pontosan kivitelezzen egy mozgásformát. Az alapozó terápia alapvetően egy terapeuta által irányított és vezetett módszer. Tehát home training egyéni formája az azt gondolom, hogy nagyon speciális, nagyon egyéni helyzetekben, ahol mondjuk nem elérhető a csoportos terápia, ott azért a terapeuta szaktudása, tapasztalata alapján biztos, hogy megoldható, hogy olyan fejlesztési irányt talál a családok részére, de alapvetően a alapozó terápia az egy kis csoportos, kis létszámú, akár lehet egyéni is, de mégis a terapeuta által irányított terápia.
Az, hogy a csoportból a gyerek a legtöbbet tudja profitálni, hogy te is mondtad, fontos egy bizonyos érettség, hiszen hogyha egy nem együttműködő, vagy egy saját testét nem megfelelően kontrolláló, vagy egy csapongó figyelmű gyerek kerül be egy csoportba, akkor ugye ő nem tud annyit profitálni ezekből a csoportos fejlesztésekből, hiszen lehet, hogy hamarabb elfárad, kiszáll a gyakorlatokból. Ahogy te is mondtad, mindenképpen fontos, hogy mondjuk egy gyerek attól még, hogy 5 éves, attól még nem biztos, hogy egy ilyen terápián végig tud menni, viszont az nagyon jó, ha 5 éves korra a szülők eljutnak odáig a gyerekkel, hogy egy 5 éves gyerek például egy alapozón már részt tud venni.
Így van. Ez mindenképpen fontos, hogy a gyermek együtt tudja működni a terapeutával, és tudja követni a terapeuta instrukcióit. Viszont ez nem azt jelenti, hogy egy kicsit csapongóbb, egy picikét különböző kisgyerek ne tudna becsatlakozni egy alapozós vagy egy tervezett szenzomotoros tréning csoportos fejlesztésébe. Nyilván azt tudni kell a szakembernek, hogy mennyi az a fő, amit elbír egy csoport, mert hogy egy kisgyermek, aki egy picikét differenciáltabb, mert hogy azért minden gyógypedagógiai fejlesztés akárhogyan is csoportos, de mégis differenciáltan történik. És hogyha a szakembernek, a terapeutának van akár olyan gyógypedagógiai ismerete is, akkor én azt gondolom, hogy a csoportos fejlesztéseken is lehet nagyon szépen fejleszteni az akár egy ADHD tüneteit mutató gyermeket, vagy akár egy autizmus, vagy egy egyéb fejlődési területen elmaradás mutató gyermeknek a segítését csoportos formában meg lehet valósítani.
És manapság már gombamód szaporodnak a mindenfajta mozgásterápiák végzői. Úgyhogy egy két záró kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy mit javasolsz egy szülőnek, mikor kezdjen mozgásterápiába, mikor gondoljon arra, hogy mozgásterápia esetleg kellhet a gyereknek. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha talál a környéken egy mozgásterapeutát, honnan tudja ő eldönteni, hogy a mozgásterapeuta tényleg egy jó szakember? Van esetleg ilyen javaslatod?
Igen, nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, és azt tudjuk, hogy minden szakmában vannak a szakma kiválóságai, és azért vannak olyan szakemberek, akiknek még van egy kis időre szükségük ahhoz, hogy tudjanak olyan teljesítményt vagy eredményeket elérni. Viszont én azt tudom, az második kérdésre válaszolva először, hogy azért Magyarországon a mozgásterápia az nem most alakult ki. Tehát, hogy az nem egy ilyen divatos dolog, most elkezdünk mozgásterápiára járni. Ezek az alapítványok és azok a képzők, akiknél én is képződtem, több évtizedes múltra tekintenek már vissza, a kutatásaik, a fejlesztéseik és a tapasztalataik is, és folyamatosan nem csak a módszerek kidolgozói, Lakatos Katalin, Kulcsár Mihályné, Panni néni, Marton Dévény Éva doktornő az, aki ezt kidolgozta, és azok fix keretek azóta nem változtak, hanem a szakemberek, akikkel ők együtt dolgoznak, az utódok folyamatosan fejlesztik és aktualizálják a módszereket. Én azt gondolom, hogy azok a módszerek, amelyek már ilyen sok éve itt vannak Magyarországon, és nagyon szép eredményeket mutatnak fel, és a képzéseik során is elhivatottak arra, hogy olyan szakembereket engedjenek ki az országba, akik azt a módszertant, azt a szemléletet képviselik, őket bátran meg lehet keresni, és akik ezeket a módszereket használják, ott én azt gondolom, hogy olyan szaktudással rendelkező szakembereket fognak találni, akik segítségükre lehetnek. Hogy mikor forduljon a fejlesztőhöz, a szakemberhez a szülő, itt én azt gondolom, hogy bármikor, amikor úgy érzi, hogy valami esetleg nem stimmel. Tehát, hogy azzal, hogy egy szakemberhez elmegyünk, és megkérjük, hogy nézzen rá a gyermekem fejlődésére, azzal, hogyha egy olyan szakemberhez kerülünk tényleg, aki felmérve a gyermeket, az a célja, hogy a családot mindenképpen segítse, akkor én azt szoktam mondani, hogy két lehetőség van, ha hozzám eljönnek. Az egyik az, hogy kiderül, hogy a kisgyermek az életkorának megfelelően tökéletesen fejlődik, és hogy semmi másra nincs szüksége, mint édesanyára, játszótérre, énekre, mondókára, és boldog együttlétre, mert nem kell minden gyermeket fejleszteni. Viszont ha az édesanyának vannak aggodalmai, akkor azt gondolom, hogy egy korrekt, kompetens szakember meg tudja nyugtatni az édesanyát, vagy egy-két olyan tanáccsal el tudja látni, ami még segítségére lehet. Viszont arra is képes a szakember, hogy az ő szaktudásán keresztül észrevegyen olyan tüneteket, aminek minél hamarabbi felismerése és beazonosítása kulcsfontosságú lehet a terápia kimenetelét illetőleg. Hiszen minél korábbi életszakaszban kezdjük el a fejlesztést, a terápiát, annál hamarabb, annál látványosabb az idegrendszerbe, annál jobban tudunk belenyúlni, és nem egy elhúzódó, sok munkával járó terápiát kell, hogy a szülők és a család végigjárjon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amint a védőnő jelez valamit, vagy amint a házi orvos, vagy éppenséggel neki merülnek fel kérdései, nyugodtan keressen fel egy szakembert, vagy éppen az alapítványoknak a honlapjait nézze meg, rengeteg értékes információ van rajta. Mondhatnám, hogy ne a baba-mama csoportokból érdeklődjenek, mert hogy ott nagyon sok, nagyon egyedi fejlődésű kisgyermek van, hanem szakemberektől, alapítványoktól honlapjaikat nézzék meg. Ott vannak azok a tünet lehetőségek, vagy azok a figyelmeztető jelek, amelyek esetén érdemes felkeresni egy szakembert.
Köszönöm. Szerintem nagyon jól összefoglaltad, és én még azt tenném hozzá, hogy a saját tapasztalataim alapján a jó szakember, hogy ki az, aki jó szakember, én azt gondolom, hogy ezek a terápiák a terápiás jellegükből kiindulva is mindig vizsgálattal kell, hogy induljanak. Tehát az már gyanús, hogy valaki rögtön azt mondja egy szülőnek, hogy igen, ennek a gyereknek szüksége van az ő módszerére, csak az alapján, amit az anyuka elmondott. Hiszen egy szakembernek meg kell nézni a gyereket, fel kell mérnie, ezért nagyon fontos, hogy akármilyen szakemberhez is fordulnak, az egy felméréssel induljon, ami alapos és átlátható. Én a másik fontos dolognak tartom azt, hogy a szakember képes elmagyarázni a szülőnek érthetően azt, hogy mi várható ettől a terápiától, és mi nem, és nem ígérget. Az nagyon fontos kijelenteni, hiszen minden gyerek más, és ezért nem lehet korrektül kijelenteni, hogy mi 1000%-ig biztosak vagyunk abban, hogy a mi módszerünk ezt és ezt fogja segíteni a gyerekkel. Tehát ez is szerintem fontos, hogy a jó szakember az nem ígér, de el tudja magyarázni a szülőnek a hatásmechanizmust. Illetve nem véletlen, hogy az utóbbi időben már elkezdődött egy minőségirányítás, tehát mind a KMT, mind az alapozó, mind a TSMT-nél elérhető adatbázis van azokról a szakemberekről, akiket az alapítványok is ajánlanak. Úgyhogy érdemes innen is tájékozódni, ahogy te is mondtad a honlapokról. Köszönöm szépen, Dia, nagyon a beszélgetést, nagyon tartalmas volt, és köszönöm a lehetőséget is arra, hogy kifejtetted a gondolataidat.
Köszönöm szépen!
Otthon a családban. Fejlődjünk együtt. Fenyősi Fanni gyermekfejlesztési műsorát hallották.
Hírek.